Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 90. Zsoltárunknak az első versét. A 90. Zsoltár első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Vételeig maradjunk helyünkön. Dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 426. dicséretet. A 426. dicséretnek az első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Már keresztem vára vettem, és érted, mindent elhagyok.
Thank you.
segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Mindenek előtt szeretnénk megköszönni neked, Urunk, gyülekezetünket, hogy fiatalok, középkorúak, idősek egyaránt itt állhatunk most előtted, hogy hálatelt szívvel megköszönjük neked ezt a közösséget, amelyet te szereztél, te alkottál és te tartasz össze, hétről hétre igéd és lelked által. Köszönjük neked, hogy ezen a mai vasárnapon megemlékezhetünk drága és szent kincsünkről, a Szentírásról, hiszen Biblia vasárnapja van. Köszönjük, hogy ez a könyv, amely nem is könyv igazán, időt, történelmet, korokat felülírva, mindörökre ugyanazt hirdeti a mi számunkra, a te szeretetedet, kegyelmedet, és azt a hűséget, amelyel megalkottad és megtartottad ezt a világot a mi időnkben is. Köszönjük, hogy hétről hétre, napról napra te kész vagy kinyitni igédnek tárházát, és olyan ajándékokat adni nekünk, amelyik nem olyan prédikációk, amelyek elmennek a fejünk felett, nem olyan igék, amelyek lelkünket nem érintik meg, hanem úgy szólsz hozzánk, és úgy beszélsz velünk, mint mennyei atya a gyermekeivel. Ezt szeretnénk kérni most tőled ezen a mai Isten tiszteleten is. Köszönjük, hogy van elkészített üzeneted, és ezt az üzenetet kész vagy nekünk feltárni. Jöjj hát, Szentlélek Isten, és légy itt közöttünk. Jézus Krisztus ígéretére kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. A mai napra kijelölt új szövetségi igerészt olvasom, testvéreim, a János Evangélium a 10. részéből, a 11. verssel kezdődő igeszakaszból a következőképpen. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én az életemet adom a juhaimért. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a szép vasárnapon, az 5. osztályt, akik ezen a vasárnapon a Böjtről fognak majd műsort adni nekünk, de ennek a mai vasárnapnak van egy másik különös jelentése, amelyet az imádságban is megemlítettem már. Mindig március első vasárnapja az egyházi rendtartás szerint a Biblia vasárnapja. Ilyenkor a világ egész kereszténysége megáll egy pillanatra, és hálát ad a jó Istennek, az élő Istennek azért, hogy adta nekünk ezt a drága szent kincset, amelyet sokszor úgy gondoltak már, hogy leírhatnak, sokszor úgy gondoltak már, hogy a történelem süllyesztőjébe beleejthetik, hogy volt olyan korszak, amikor azt gondolták, hogy leírták a Bibliát, de mégis ez a Biblia több ezer évezreden keresztül világítva, újra meg újra visszatér az emberek életébe, a mi életünkbe is. Kedves testvéreim, hogy egy képet hadd hozzak elétek, amely talán érthetővé teszi az egész Isten tiszteletnek üzenetét, amelyet mi 21. századi emberek is talán jól értünk. Sokfajta felfogás van a Bibliáról, erről nem szeretnék most belemenni, de egy képet hadd hozzak elétek. A Biblia lenne egy olyan könyv, amelyet ma úgy hívunk, hogy hangos könyv. ami arról szól, hogy van egy leírt üzenet, és biztos mindenki hallott már ilyet, vagy olvasott ilyet, vagy forgatott ilyet a gyerekek is, hogy valaki egyszer csak elkezdi ezt a könyvet felolvasni, megszemélyesíteni, és olyan üzeneteket olvas fel a betűkből, amit mi is olvasunk, de valahogy másként érint meg bennünket. Aki volt már így, hogy hangos könyvből olvasott el egy könyvet vagy egy verset, azt tudja nagyon jól, mire gondolok. Én már ezt a képet továbbfűzve azt szeretném elétek hozni és a szívetekre helyezni, nagyon röviden, hogy ma, ha a Biblia hangos könyvként megszólalhatna 2019-ben, akkor vajon mit üzenne nekünk? Mit üzenne nekünk a 21. század emberének, fiataljainak, idősebbeknek, középkorúaknak egyaránt? Mi volna az az üzenet, amire a Biblia azt mondja, hogy én nyilatkozhatok önmagamról, nem úgy, ahogy emberek magyaráznak, önmagamról, akkor azt feltétlenül elmondanám az embereknek. Hangos könyvként kinyílnék, és elmondanám a sok ezer oldalon keresztül, miről szól a Biblia. Kedves testvéreim, a Biblia mindig is egy olyan könyv volt, amely megosztotta az embereket. Ezt mondjuk ki. Vannak dolgok, amikről nem szeretünk beszélni, de alapvetően a Biblia ilyen volt. Mindig tudjuk nagyon jól, hogy voltak olyan történelmi korszakok, voltak olyan emberek, amelyek a Bibliát vagy szerették, vagy nem szerették. Vagy törődtek vele, és azt mondták valóban, ahogy mondta Kávin is, hogy lábam előtt mécses a te igéd, vagy azt mondták emberek, el is lehet égetni. Emlékeztek rá, én Romániában láttam ilyet. A kommunizmus idejében. Halomra gyűjtötték a Bibliát is, meggyújtották. Aztán vannak olyanok, akik legyintenek a Bibliára. Azt mondják, ó, túlbánt azon már az idő, a kor, a tudomány, ez a legnagyobb butaság különben, hogy túllépett rajta a tudomány. Fogok róla beszélni, hogy mennyire nem így van. Aztán vannak olyan emberek, akik úgy gondolkodnak rajta, vagy róla, hogy olyan, mint a lexikon. Amikor valamit keresek, mert valamit nem tudok. Vagy valamilyen kérdés fölmerül az életembe. Akkor fölnyúlok a polcra, leveszem a Bibliát, felütöm a címszó alatt, például mondjuk, hogy gyereknevelés, de sokszor hallottam ezt már, és a Biblia szóról szóra leírja, mint a használati utasítást. Ezt kell csinálni. Ha ezt nem találja meg a Bibliába, akkor becsukja a Bibliát, és azt mondja, hát ez nem is igaz. Sokféleképpen lehet viszonyulni a Bibliához, és való igaz, hogy a Biblia megosztó könyv az emberek szívében, életében, de az, hogy korokat felülírva túlmutat mindenem, ez vitathatatlan. Kedves testvéreim, a Bibliának és annak titkának megfejtéséhez egy módszert szeretnék ma elétek hozni. Egy olyan módszert, hogy ki az, aki megismerheti azt, hogy miről beszél a Biblia. Aztán fogok arról is beszélni majd, hogy kiről beszél a Biblia, és miről tesz bizonyságot. De ne szaladjunk ennyire előre még. Sokszor vádolják a Bibliát azzal, hogy ezt is emberek írták. Ugye? Biztos, hogy hallottátok már ti is ezt. És ez igaz is. Vitathatatlan. Emberek írták a Bibliát. Csak az nem mindegy, hogy milyen emberek. Hogy miért írták a Bibliát. Pál apostol, amikor Timóteus a tanítványához szól, akkor azt mondja neki, te Timóteus, egy dolgot soha el ne feledj. Hogy ez a Biblia, ami előtted van, így mondja szó szerint, a teljes írás Istentől ihletett. Tehát valóban emberek írták, de olyan emberek írták, és a végére remélem világos lesz, akiket Isten ihletett arra, hogy ők leírják azt, amit megéltek, tapasztaltak, és megértettek. Nem már más a Biblia, testvéreim. Mint Isten megtapasztalásáról szóló könyv, mint Isten hatalmának átéléséről szóló könyv, és nem véletlenül mondjuk azt, az Isten szava. Nem emberek találták ki azt, hogy mi lesz ebben a Bibliában. Mindjárt be is bizonyítom. Nem olyan érdekek fűződtek az íróknak az írásához, amelyről mi ma úgy gondolkodnánk, hogy ez meg ez motiválta őket. Mondok egy-két példát. Szerintetek, ha propagandának készült a Biblia, ugye emberek írták, akkor szerintetek a teremtés után, az első, második fejezet után azzal foglalkozna az író, hogy az első emberpár elbukik? Ha egy ilyen Istent reklámozó könyv lenne a Biblia, akkor arról szólna a harmadik, negyedik rész, hogy Kain és Ábel az első emberpárnak első gyermekei megölik egymást? Hát milyen reklám ez? Ha arról szólna a Biblia, hogy Istennek propagandát kell gyártani, hogy bebizonyítsuk Isten létezését. Szerintetek beszélne olyanról a Biblia, hogy voltak olyan korszakok a választott nép életében is, ahol a vezetők, a királyok, a farizeusok három garasért eladták az országot? Beszélne ilyenről a Biblia? Azért beszél ilyenekről a Biblia, hogy mi 2019-ben megértsük. A Biblia az életünkről szól. És nem arról, hogy vannak emberek, akiket valami búra alá betettek, és ők voltak azok a szentek, akik tévedhetetlen, bűntelen, és nem tudom én kik voltak. Csak volt egy pont az életünkben, amikor az Isten megjelent élő valóságként neki. És tollat ragadta, és leírták. Leírták azt, hogy ez a Mózes például a csipkebokornál, jól ismerjük ezt a történetet, azért hozom példaként, vitába száll az Istennel, elkezd dadogni, hebegni, habogni. De mégis az ember áldott eszköz lesz Isten kezében. Gondoljátok végig, ha a kereszténységnek reklámájáról szólna a Biblia. Mit keresne benne Júdás? Meg Péter, a kőszikla? Egy szolgáló leány kérésére, kérdésére megtagadja az Urát, erre épül az egyház? A Biblia arról szól, testvéreim, hogy neked és nekem, de jó lenne ezt megjegyezni. Az életünk magasságában, az életünk mélységében. Norma normans legyen. Vagyis a norma normája. És megtaláld az 51. Zsoltárban az éppen bűnét megvalló, könnyeivel küszködő Dávidot. Megtaláld azt a Mózest, aki lejön a hegyről, és fénylik az arca, megtaláld azt a jó Jézus Krisztust, azt a jó pásztort, aki vért verejtékezve, érted, Gecsemáni kertjében imádkozott. Megtaláld azt az asszonyt, aki hitét elhagyva, reménytelenül viszi ki a fiát a temetőbe, megtaláld a kilátástalan életű Bartimeust. És egyszer csak ráébredj arra. Ez nem egy könyv. Ez valami teljesen más. Miről is szól tehát a Biblia? Kedves testvéreim, ha egy mondatba kell összefoglalnom azt, amit ez a sok ezer oldal tart és tartalmaz, akkor ez így szól az a mondat. A Biblia Isten hűséges szeretetéről tesz bizonyságot. A kezdetektől fogva. Nagybenyeren volt most egy lelkész konferencia, ahol egy olyan ember tartott előadást nekünk lelkészeknek, szegény izgult is az elején, mert azt mondta, hogy még 40 papnak soha nem tartott előadást. Szabó Róbert, nem tudom, hogy talán egy páran ismeritek is, Palóznakon él, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutatóközpontjának újdonsult igazgatója. És az volt a címe az előadásának. Teremtés a csillagász szemével. És elkezdett beszélni. És hihetetlen volt, nem? Képzeljétek el papa körülött elmondani, hány milliárd év alatt jött létre a világ. Hogy az univerzum hogy néz ki? Mit jelent az, hogy fekete lyuk? Mit jelent az, hogy csillagrendszerek találkoznak, sőt ütköznek? Hogy elmondja azt, hogy mit jelent, amikor egy hatalmas nagy kráterbe bevágódik egy meteorit. És tudjátok, ez az ember hihetetlen miről tett bizonyságot. Azt mondja a testvéreim. A tudomány mindent le tud írni, amit lát és tapasztal. De a világegyetemről azt nem tudja leírni, hogy miért lett. Kitől lett. Azt mondja, a tudomány egy dolgot tud tenni. Meghajtani a fejét. És kimondani, bizonyságot tenni arról, amit ő elmondott, mert hívő emberként vall a tudományáról, hogyha azok a fizikai képletek, amit meg se tudnak fejteni, nincs a világegyetemben. Minden összeomlik egy pillanat alatt. Mindegy, hogy mit nézel, a Bibliát, az életet, ezt a világot. Isten hűséges szeretetéről tesz bizonyságot. Gondoljátok végig, jön a tavasz. Nem gyönyörű ez a világ. Nem hordozza a világ annak az üzenetét, amikor megnézed, hogyan bimbóznak a fák és hogyan rügyeznek. Hogy van újjászületés és újrakezdés. Nem arról szól a nap felkelte itt a Balaton partján, hogy az Isten újra meg újra szövetséget köt. A minden sallangot lerántunk az emberről. Rólam és rólad. A 21. századi emberről. Nem gyönyörű az ember? Mire képes? Mit tudna tenni, ha jóra használná azt, amit kapott? Erről beszél a Biblia. Isten hűséges szeretetéről. És arról, hogy az ember bármikor, bármivel belekerülhet, áll az ászló mindenkinek. Ma egészséges vagy, holnap beteg leszel. Ma büszke vagy, holnap erőtlen. És mégis van egy Isten, aki mindegy milyen állapotban vagy. Ott van veled. Ímé ti veletek vagyok minden napon. Erről beszél a Biblia. De kiről beszél igazán? Ezért olvastam föl testvéreim a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszt. Azt mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor, önmagára mondja ki. Miért mondja ezt el? Hát azért, testvéreim, mert az egész Bibliát végigjárja a pásztor képe. És olyan szomorú, nem? Tehát most itt idősebbekhez fordulok, hogy mai gyerekeink már nem is tudják azt, hogy mit jelent az, hogy pásztor, és mit jelent az, hogy nyáj. Nem tudom, hol van, Decsi Laci bácsi tudja. Hogy milyen egy pásztornak és egy nyájnak együtt lévő élete. Nem lehet külön választani. És világosan elmondja Jézus. Egy ilyen nagyon egyszerű képpel. Van jó pásztor, és van rossz pásztor. Van olyan pásztor, aki az életét adja az övéért, és vannak béresek, aki valami érdekből próbál valamit elérni a nyájnál. És akkor hadd hozzak egy-két képet, és olyan jól lenne ezt elplántálni gyerekeinkbe, ugye? Gondoljátok csak régiek, miről beszéltek nyáj kapcsán? beszélt a legelsőről, a családról. A te nyájad. Beszélt a gyülekezetről. Az egyházról. Isten nyája. Isten alsőrsi nyája ül most itt. Beszélt a hazáról. Ugye már nem is idegen ez a kép? Hogy a jó pásztor az életét adja az övéért. Ez a Jézus azért jött erre a földre. Odaálljon a nyája elé. És a nyájhoz tartozóknak megmutassa, hol van a legelő, hol van a tiszta forrás. De jó lenne újra tiszta forrásból inni. Hogy tartozik egybe, és megvédjen bennünket a farkasoktól. Ő az életét adja a nyájáért. És tudjátok, ez is elhangzott két fontos fogalom ezen a konferencián. Az egyik az, hogy azzal a kereszténység egyik legnagyobb baja, hogy Jézustalanították a kereszténységet. Figyeljétek csak meg, minden hívő ember, aki most 2011-ben is vallásosnak vallotta magát Magyarországon, mindenki hisz a jó Istenbe, mindenki hisz abba az Istenbe, amelyet bármikor előre lehet húzni, mint a jóságos csint, amikor megdörzsölöm a lámpát. Na de ki hisz a pásztorban? Aztán a másik. Gondoljuk csak végig. Jézus nem egy új vallást jött ám alapítani. Azt mondja az első alkalom, amikor megtámadják érte a farizeusoknak. Azért jöttem, hogy a törvényt betöltsem. Hogy a törvényből egy jottány is essen ki. A héber ABC legkisebb betűje. És mit mond Jézus? Azt mondja, nem kritériumrendszert építek én fel. Mit kell teljesítened, ha hozzám akarsz tartozni? Gyer és kövess engem. Kövesd a példámat. Egy életgyakorlatról beszél, ami hétfőtől hétfőig tart. Következő hét hétfőig. És csak újra meg újra ismétlődik. Kiről szól a Biblia? Erről a Jézusról. És ha megnézed az Ószövetség első lapjait, már ott is ő szerepel. Ő szerepel az Ószövetségben, és az Újban is. Kit kell hát megismerni? Ezt a Jézus Krisztust. Mert nélküle nem tartozhatunk a nyájhoz. És végül pedig, nagyon röviden, kiértheti meg a Biblia üzenetét, hogy miről szól, és kiről szól. Most is valószínűleg nagyjából minden mondatot értettünk. De tudjuk nagyon jól, hogy értés és értés között mekkora a különbség. Hadd húzzak alá egy különös mondatot, ami ebben az igében hangsúlyos. Kiértheti ezt meg? Nem mindenki. Nem mindenki. Jézus korában, Jézus korá után, az első századokban, a kereszténységben egy olyan tévtanítás indult el, ami ma a 21. században újra egyre inkább otthonossá válik. És ez a következő, nagyon egyszerűen fogom elmondani. Mindenki üdvözül. Mindenki jó ember. A humánus ember. Mindenkiben ott rejlik valami jó, ami majd megmenti az életét. De ez nem így van. És a Bibliáról beszélünk, ki kell mondani. Nem így van. Mit mond Jézus? Azt mondja, és ismerem az enyémet. És figyeljétek meg, folytatja a mondatot. Az enyém is ismernek engem. Miért bárki megérne, hadd mondjak valamit gyorsan. Te ma azért ülsz itt, hogy ezt végighallgasd, és meghald. Te Jézusnak a tulajdona vagy. A nyájához tartozó vagy. És most az Isten lenéz az égből, és rád néz, és ide néz erre a teremre, akkor név szerint mondja, a nyájamhoz tartozó vagy. Érted ezt? Arról szól, hogy mindegy milyen volt az életed történelme. Mindegy, mit írtak az Ószövetségedbe, meg az Új Szövetségedbe. Mindegy, mivel telt meg az életed könyve. Te a nyájhoz tartozó vagy. Erről szól a Biblia. És érted? Ez a jó pásztor az életét adta. Értitek? Ezért nem lehet a kereszténységhez feltételrendszerrel csatlakozni. Meg érdekből, meg béresként. Csak egyféleképpen. Szeretetből. Emlékeztek Péter tagadása után? Hogy ne emlékeznénk rá? Mit kérdez Jézus Pétertől a Genezáreti tó partján? Elmondtam már többször is. Nem kérdezi meg, Péter, hűséges leszel-e innentől kezdve? Kitartó leszel-e hozzám? Bűntelen lesz az életed? Végre megértetted-e, Péter? Teszel-e fogadkozást mellette? Csak ennyit kérdez tőle. Ezt háromszor. Szeretsz-e engem? Isten nyájához akarsz tartozni. Isten szerint oda tartozol. Akkor szeresd az Istent. És kinyílik egy új nyáj, egy új élet, egy másik világ előtt. Ha ugyanúgy lesznek farkasok, de nem ragadnak el, ugyanúgy lesznek eltévelyedés, de lesz, aki utána indul. Sokszor megkérdezték már tőlem, hogy milyen ez, amikor ezt az ember átírja, hogy átadja az életét Jézusnak, hogy valahogy más lesz minden. Azt a képet hadd hozzam elétek, ami ma reggel eszembe jutott. Én már ez talán kétszer is előfordult életemben. Hogy egy nagy helyen, nagy tömegben a szememről elveszítettem a szüleimet. Pici gyerek voltam. És soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor a tömegből kinyúlt egy kéz, és megfogta az én kezemet. És még föl se kellett néznem. Tudtam, kinek a kezében van az én kezem. De jó lenne ezt átélni. Egyszer csak azt veszed észre, hogy annak az Istennek a keze, amit lehet, hogy a szemed elől tévesztettél, lehet, hogy elkóboroltál, lehet, hogy még soha nem fogtad meg. Egyszer csak kinyúl, érted? És úgy fogja meg a kezedet. Nem is lesz kérdés. Kinek a kezét fogod. Miről szól a Biblia? Isten hűséges szeretetéről, a jó pásztor Krisztus Jézusról, és arról, hogy az Isten kinyújtotta a kezét felé. Csak fogd meg. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt az igét, és köszönjük azt, hogy ebben az igében közel jössz hozzánk, hogy meglássuk és megértsük azt, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Annyi mindennel tele van az életünk, a gondolatunk, a hétköznapjaink. Annyi minden elfordítja a figyelmünket erről a legfontosabb üzenetről. És olyan jó, hogy ez a Szentírás, amelyik a te szavad, mindenkor, minden időben ugyanezt hirdeti. Hogy nem változik a te kijelentésed. És valóban te annyira szerettél bennünket, hogy önmagadat odaadtad érettünk. Találd meg a mi kezünket. Add, hogy az életünket, a nyájainkat, családunkat, gyerekeinket, gyülekezetünket, iskolánkat, népünket. Hadd vezesse a jó pásztor. Az, amelyik nem téved, amelyik a kell, indul értünk, és amelyikért lehet szeretetből, hálából oda szentelt életet élni. Így készíts bennünket, Urunk, majd a bőti időszakra, húsvét szent és szép ünnepére. Hadd találjunk rá a te kezedre, amelyik túlmutat mindenem, minden korom, minden bajon és bűn, mert rendíthetetlen, örökkévaló és erős. Áld meg ezt a gyülekezetet, és maradj velünk, ígéreted szerint. Amen. Néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig fogadjátok szeretettel, testvérem, az 5. osztály műsorát.
Körülbelül 3000 forint, Itt Michael Jordan kezéből megy kosárba, a körülbelül 290 millió tér. Attól függ, kinek a kezében van.
Egy baseball labda az én kezemben körülbelül 1000 forintot ér. Ugyanezt Thomas McCourty kezében körülbelül 130 millió.
Attól függ, kinek a kezében van.
Egy teniszütő az én kezemben nem ér semmit. Ha a teniszütő Gabriella Sabatini fogja, megnyeri a világkupát.
Attól függ, kinek a kezében van.
Egy boss az én kezemben arra jó, hogy rátergessem a kutyákat. Egy boss mozes kezébe ketté választja a hatalmas tenger.
Attól függ, kinek a kezében van.
Egy folyító az én kezemben, egy telnek átét. Egy folyító a távítja a kezében hatalmas kötvej.
Attól függ, kinek a kezében van.
Két hal és öt kenyér az én kezemben, két halas szendvics a 10 óraim, öt kenyér és két hal Jézus kezében, jól lakat erzseket.
Attól függ, kinek a kezében van.
Szögekkel a kezemben elkészítettek egy madaretetőt. A szögek Jézus kezében megváltást hoztak az egész világra.
Attól függ, kinek a kezében van.
Ahogy már észrevehetted, attól függ, kinek a kezében van. Tehát tedd le a törődtségedet, a félelmedet, az aggódásaidat, a reményeidet, az álmaidat, az életed, a kapcsolataidat, a családodat és az egyházadat az Isten kezében. Hiszen tudod,
attól függ, kinek a kezében van.
Vigyázz a gondolataidra, mert szavakká formálódnak.
Vigyázz a szavaidra, mert tettekké válnak.
Vigyázz a tetteidre, mert szokásoddá lesznek.
Vigyázz a szokásaidra, mert formálják a jellemet.
Vigyázz a jellemedre, mert azt határozza meg a sorsod.
A húsvét előtti heteket bőkidőszaknak nevezik. Úgy készül a hívő ember Jézus Krisztus halálának és feltámadásának ünnepére, hogy elcsendesedik, magába száll, s többet foglalkozik olyan dolgokkal, amelyeket fontosnak tart, de el szokott hanagolni. Az életünk betegesen egyoldalúvá vált. Sokkal többet törődünk magunkkal, mint másokkal, a testünkkel, mint a lelkünkkel, a pillanatnyi teendőkkel, mint a hosszú távú, sőt örökké váló igazságokkal. Emiatt úgy válik szegényi az életünk, hogy észre sem veszik, azt gondoljuk, ez az állapot normális. A bőt azt jelenti, hogy a keresztény ember egy időre lemond saját élvezetéről, szórakozásáról, hogy ehelyett másoknak szerezzen örömöt, vagy adjon segítséget.
Miért éppen 40 napig tart a nagy bőjt?
Mert Jézus nyilvános működése előtt 40 napot töltött a pusztában.
40 napig tartott a vízön.
40 évig vándorolt a pusztában a zsidó nép.
Mózes 40 napig tartózkodott a sínai hegyen.
Tónás próféta 40 napos bőtöt hirdetett Ninivében.
A gyerekek miről mondhatnak le a nagybőjtben?
Arról, hogy nem vagy hajlandó felismerni Istent a fele barátodban, akár a legidegesítőbb fele barátodban is.
Arról, hogy fülöltünk.
Arról, hogy Isten nevét szállta meg az imádságon kívül.
A panaszkodásról.
A létezések közötti nagysorlatásról.
A kettájásról, hogy minden napra egy buszkító is rendez magadnak.
Arról, hogy a rágódat az utcán vagy a parkolóban köpöd ki.
Arról, hogy SMS-t írsz, ahelyett, hogy személyesen beszélnél az érzéseidről.
Arról, hogy azt hajtogatod magadnak, hogy kövér vagy.
Ha hiú vagy, mondd a sminkelésről, esetleg tedd is el a tükröt.
Az energiaitalokról, szélsavas üdítőkről.
Ötleted sincs, milyen bűneid vannak, tart lelkiismeretvizsgálatot minden este.
Arról, hogy emojikat használsz, amikor az érzéseidről kéne beszélni.
Az öntésről, hogy minden nap adjál neki valamit a pénzedből, az időből, vagy bármely vagyonodból.
Arról, hogy csak akkor szólsz Jézushoz, amikor szükséged van valamire.
Arról, hogy akkor is megy a Facebook, amikor házit írsz, tanulsz, fontos munkán dolgozol.
A szétességből erősítsd meg a tesztet, hogy engedelmeskedjen a akaratoknak.
Arról, hogy folyton azt mondod, nem tudom.
Arról, hogy nem kérsz bocsánatot, amikor pedig kellene, mert nem tudod beismerni, hogy nincs igazad.
Arról, hogy azt hajtogatod magadnak, hogy hülye vagyok, és minden hasonló összidalmazásról.
Az igazság az, hogy Isten csodálatos és szeretett gyermeke vagy.
Arról, hogy rögtön lefotózod, amit látsz, és feltöltöd a fotót a Facebookra.
Ha sokat heverészel, kerülj föl, a gyaloglás menő.
Ne haragudj rám, Istenem, hogy rosszul kobogtam nálad. Egyenesen álltam előtted, annyira váltam utánad. Zárva előttem már a templom, imádkozni nem tud senki. Kövek közé hullott mag vagyok, így sem tudlak elfeledni.
Mint Jézus, mikor megtagadta Péter, úgy vagyok már én is te veled. Örök és sír már utánad a lelkem, csak tőled várom az életet. Ne haragudj rám, Istenem, hogy rosszul kapolok nálad, egyenesen állok előtted, jaj, annyira vágyok utánad.
Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, és az erős lelket újítsd meg bennem. Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessel engem a te orcád elől, szent lelkedet ne vond meg tőlem. Támogass az engedelmesség lelkével, szabadításod örömlét ad nekem. Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, és az erős lelket újítsd meg bennem. Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessel engem a te orcád elől, szent lelkedet ne vond meg tőlem. Támogass az engedelmesség lelkével, szabadításod örömét ad nekem. Szabadításod örömét ad nekem. Szabadításod örömét ad nekem.
Nagyon szépen köszönjük ezt a műsort Pannonének, meg az 5. osztálynak. Nem tudom, lehet, hogy ilyen felnőttekre vonatkozó kis listát is kellene gyártanunk a bőjtel kapcsolatban, de nagyon-nagyon jó volt, és nagyon szépen köszönjük nektek, hogy ezt elhoztátok közénk, és elmondtátok itt nekünk. A hirdetések elején hirdetem az adakozás lehetőségét, hirdetem a testvéreknek jövőleti alkalmainkat. Az énekkar kivételesen most szerdán fog próbálni szerda este, pénteken ifjúsági órát, vasárnap pedig istentiszteletet és gyermekistentiszteletet tartunk. Várunk mindenkit szeretettel ezekre az alkalmakra is. Szeretném kérni a testvéreket, hogy miután az záróéneket elénekeltük és az áldást vettük, készfogás után mindannyian menjünk ki a teremből, és a szokásos kérésem van a férfi testvérek felé. Szeretett vendégséggel készültünk a gyermekeknek, meg a szülőknek, mindenkinek, hogy a székeket pakoljuk át a túloldalra, és akkor utána ne menjen el senki, jöjjünk vissza a terembe, és legyünk együtt egy közösségként. Isten tiszteletünk végére érkezmény testvéreim, a 397. dicséretnek énekeljük az első és második versét. Az első vers így kezdődik a 397. dicséretnek: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. Lord. fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.